Muszáj felolvasnom az első igét. Végig küzdöttem a szép harcot. Jó neki. Pályafutásomat befejeztem, és a hitet mindvégig megőriztem. Amen. Amikor azt mondja, hogy a hitet végig megőriztem, akkor ő neki volt egy kezdete. Tehát ő is tanulta a hitet, úgy, mint te, mint én. És ahogyan tanulta a hitet, az Úr megmutatta neki, hogy kell megőrizni a végéig. Valakinek el kell kezdeni valahol. Ez a kezdet. A legfontosabb a kezdet. A legfontosabb. Ha jó a kezdet, jó a vég. Ha nem a kezdetben vagyunk, akkor nem lesz vég. Nézd meg az egy Mózest. Azt mondja az ige, hogy kezdetben teremtette Isten a dolgokat. Kezdetben. Ha nem teremti meg a kezdetben, elfelejti, akkor nincs vég. Kezdetben meglátjuk, hogy működnek a dolgok. Minden sötét, káosz, kaotikus. A Szent Szellem ott van, Isten beleszól a dolgokba, és lett világosság, és azt mondta, nagyon jó, nagyon tetszik ez a világosság, Isten azt mondta. Legyen jó ez a dolog előttünk. És lett világosság. Minden kezdete a világosság kezdete. Minden kezdet a világosság kezdete. Ezért kezdj el jó dolgokat gondolni magadra, gondolni a jövőddel, családoddal kapcsolatban. Minden dolog első fázisa a kezdetben van benne. Szoktuk mondani, hogy a vég a lényeg, hogy a végig kipróbáld. Nem! A kezdet a lényeg. Hogyha kezdesz egy új vetést, akkor legyen új aratás. Amen! Hogyha elkezded az új ima típusaidat használni, vagy az új lehetőségeidet az Úrral, akkor a kezdet a lényeg. Kezdesz egy új munkáján. A kezdet a lényeg, hogy hogyan intézkeded és intézed a dolgaidat egy új helyen. A kezdet a lényeg. Egy házasságban az alap, a kezdet a lényeg, hogy hogyan építjük fel a kezdetben a házasságot. Nem csak az a lényeg, hogy végéljük a házasságot egymás mellett, bútordarabként, így állunk egész nap egymás mellett. Oh, halleluja. Nézzük akkor. Jeremiás 13:12 és Máté 9:17 a borról szól. Ilyen szokkal szólj azért nékik, ezt mondja az Úr, Izraelnek, Istene, minden tömlőt meg kell tölteni borral. És azt mondják neked, vagy nem tudjuk-e jól, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni? Mert utána jön egy nagy intés számukra, mert eltért Izrael. De ez az üzenetem, ez rögtön az első üzenet számodra, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni. Itt minden tömlőt borral kell megtölteni. Amen. És nem azt mondjuk, hogy nem tudjuk ki, Istenem, hanem azt mondjuk, tudjuk, Uram, hogy a Te jelenlétedre van szükségünk. Majd Jézus ezt kicsit máshogy fogalmazza meg, mikor odahozzák neki a kérdést, hogy hát nem böjtölnek a Te tanítványait? Nem merülnek bele a szellemi életbe? Nem merülnek bele a farizeusi gyülekezetbe? Új bort sem töltenek ótömlőkbe. Máskülönben a tömlők szétszakadoznak, a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek. Hanem új bort, új tömlőkbe töltik. És mindkettő így megmarad. Amen. Új tömlő, új bor. Ha nincs új tömlő, nincs új bor. Ha van új bor, csak új tömlőbe lehet tölteni. A szellemi életről beszél Jézus. Volt egy régi rendszer, ez a farizeusi rendszer. Aztán jött keresztelő János, de még ő sem volt új. Maga nevében új volt, de amikor Jézus megjelent, akkor újabb jött. Figyelj a fázisokat és a hullámokat. Vannak a farizeusok, akik már akarják újítani az egész Izraelt. 5000 fő. Aztán jön keresztelő János, aki tényleg megújítja Izraelt. Úgy, hogy egy gram csodát nem tesz. Azáltal újítja meg Izraelt, hogy megmondja nekik, bele kiáltja a szellemvilágba, a pusztából, hogy térjetek vissza Istenhez. Olyan szellemi erő van rajta, hogy az egész egyház, hát igen, kihívott nép, az egész Jeruzsálem, Izrael forradalmat él meg. Szellemi forradalmat. De még csak az elejét. És most, amikor megszólal Jézus, akkor azt mondja, hogy az még mindig régi tömlő. Én vagyok az új tömlő. Az új tömlő rám vár, hogy átadjam. És az új bor is nálam van. Igen, van benne frissesség keresztelő Jánosban, persze. Van próféta üzenete, persze. De ő még csak az Ószövetség. Én vagyok az Új Szövetség. Amen. Mármint nem én, hanem Jézus. És amit még el akarok mondani, hogy minden változásban a tömlőnek nyúlni kell, tágulnia kell. A szellemi élet változásról változásra megy. És sok mindent fogok ma mondani ezzel kapcsolatban. Az üzenet célja az lesz, és a témája, tartalma, tárgya, hogy maradj meg ott, ahol vagy, abba a pozícióba, amelyet Istentől kaptál. Maradj meg ott, amiben hiszel. Maradj meg ott, amiben belehelyezett téged Isten. Ez lehet föld, földrész, helyzet, ez lehet szellemi valóság, ez lehet gyülekezet, ez lehet házasság, ez lehet bármi. Maradj meg ott, ahol vagy, mert az ördög célja az, hogy kimozdítson téged onnan, ahová Isten tett. Ahogyan Ádámot is kimozdította, ahogy a sátánt is kimozdította. Hogyha nem vagy ott, ahol kéne lenned, akkor olvasd el Ábrám történetét, mert ő kereste a Kánaánt. Akkor gyere, gyere ki onnan, ahova nem kéne lenned, és menj el oda, ahol kell lenned, Isten kegyelméből. Mondj erre egy áment. Aztán arról is lesz szó ma, hogy meg kell tartani azt a pozíciót, amit kaptál Istentől. A sátán nem tartotta meg azt a pozíciót, nagyobbra törekedett. Sátán, mivel nem pozíciót tartó személy volt, ezért rávette Ádámot és Évát, hogy ne tartsa meg azt a helyet, ami az Istené. Amikor Isten lejött Ádámmal és Évával beszélgetni, akkor elmondta nekik Isten, szerintem Krisztus volt, akkor elmondta neki, hogy Édennel foglalkozzatok, és Édenből kiindulva az egész földet foglaljátok el, mert az a ti helyetek. Erre az ördög azt mondta nekik, hogy valóban ez az egész hely, ez az Éden, ez jó. Hát nem arra akart mindenteket rávenni Isten, hogy korlátozva legyen az életetek? Amikor pozícióba vagy, szellemi pozícióba, akkor soha nincs korlátozva az életed, mert akkor Isten édegyében élsz. Akkor Isten tervében élsz, és Isten erőforrásaival élsz. Például az efézusi gyülekezetnek azt mondja az Úr, hogy álljatok hát meg az ördöggel szemben. Sőt, álljatok föl, és vegyétek föl Isten minden fegyverét. Ez az megállás, ez több, mint megállás. Több, mint egy lelassulás. Több, mint egy hátráltatás. Több, mint egy visszafordulás. Ez teljesen más szellemi, ez egy szellemi szó a szellemvilágban. Azzal kapcsolatban az egyház el van hívva arra, hogy megálljon egy helyen, ahol Isten és ő van. Megálljon egy olyan lehetőségben, olyan jogfolytonosságban, ahol Isten Úr. A te családodban is meg kell állnod egy helyen, ami a tiéd. Férfiként a férfi pozíciót, a nőként a női pozíciót, pásztorként a pásztori funkciót, lakatosként a lakatosi funkciódat. Mindegy, hol vagy. Neked van egy helyed, ahol őrizni, és meg kell tartani azt. Amen. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Ha eddig nem ment a szellemi életed, akkor próbáld újra. Próbáld máshogy. Mert lehet, hogy ami nem működött, az olyan nem működött, mert ó. És újra van szükséged. Minden új kijelentés Istentől, a sorsunkra nézve, egy új kihívás a váltásra. Váltás. Elég sokat váltok az autóban. Váltás. Ha haladni akarok, akkor egyből kettőbe kell menni. Minden új kijelentés egy váltás. A nincs változás napi kereszt nélkül, mert minden ígéret kitartással valósul meg. A kereszttel kapcsolatban egy új kijelentést akarok neked mutatni. Jézus azt mondja, hogy naponta halljunk meg, hogy ne azt az életet éljük, amit a bennünk lévő ego, vagy az életünk sorsa, a gének, a DNS-eink, stb. Hajtják, vagy amit tanultunk, szokások, hanem álljunk át egy más típusú életre, ez pedig az isteni élet. A mennyeknek a világa. Figyelj, mondok valamit. Ez a vezetést mondja meg, hogy mennyire kemény az ember. Ha nem találkozik a kereszt élményével, miközben jön az új, elmegy az új. Muszáj meglátni azt, hogy Jézus a kereszten ott függ. Muszáj meglátni ezt az élményt, mert a lélek és a szív az nem a mennyből építkezett a megtérésünk előtt, hanem a földből építkezett. Az eredendő bűn elérte a szívünket is, és a szívünk nem érti és nem tudja önmagában, automatikusan, hogy kell hit által élni. Neked meg kell tanítani a szívedet. Egy régi pásztor azt mondta az előző héten nekem, hogy három dologra tanítsam meg a gyülekezetet mindenképpen. Első, a megtérés, a második az újjászületés, a harmadik pedig megtanulni, mit jelent újjászületésben élni. Ha ez a három nem biztos a gyülekezetben, hogy tényleg megtért, tényleg újjászületett, és tényleg megtanulja, hogy hogy kell az újjászületésben élni, akkor a gyülekezetnek az egyik része nem is keresztény. Őket taníthatjuk órákon keresztül. Millió és millió prédikációt mutathatunk nekik, és olvashatják a könyveket. Soha nem tértek meg, soha nem születtek újjá, és soha nem akarnak tanulni Istentől. A vezetés azt jelenti, lemondunk a régiről, hogy az új valósuljon meg. Ez a vezetés. Le kell mondani valami régiről, el kell engedni a régit, hogy az új be tudjon jönni. A régi és az új együtt nem tud működni. És ez a kijelentésről van szó csak. Egy szelet információról beszélek. Mert minden igazság tágító igazság. Minden kijelentés tágító kijelentés. Ha valóban kijelentésben élsz, nem maradsz ott, mint tegnap. Érzed a szellemedben növekedtél. Érzed a bensődben, valahol vagy. De még nem vagy ott, ahol kellene lenned, de tartasz valahol. És tartod ezt a pozíciót, hogy megyek előre, hogy megyek előre, hogy megyek előre. Azt mondja az egyik, igen, nem is tudom, segítsenek, talán Jakab levelében van írva, vagy Efézusi levélben, hogy a sátánnak ne adjatok helyet. Melyik rész? Efézusi levél, köszönöm. A sátánnak ne adjatok helyet. Igen, igen, hát az ördögnek. Hát az ugyanaz, igen. Legyen úgy. Tehát az ördögnek, amen. Az ördög, figyelj ide, ne a nevetőkre figyelj, rám figyelj. Az ördögnek ne adjatok helyet. Miért mondja ezt a Pál? Az ördögnek van egy kérése. Van egy kérése, hogy add át a pozícióidat. Add át azt, ami a tiéd. Nem arra van szüksége a sátánnak, nem arra az életedben, ami nem működik, hanem ami működik. Nem arra van szüksége a sátának, amit megkaptál a lehetőségeidből, anyukától, örökséget, stb. Ezeket a földi javak, ezek a materiális dolgok. Arra van szüksége, amit Istentől kaptál. Mert azt érzi. A szellemileg látja. Ez az Úrtól van, nem embertől. Minden új szó Isten szájából dedikálás a szívünkre. Alá dedikálja magát. Apád vagyok. Apád vagyok. Szeretlek. Minden új, minden kijelentés mögött a szeretet áll, de új odaadást igényel nap, mint nap. Mert amikor jön egy új, abban még nem jártál. Így van? Amikor jön egy új kijelentés, akkor azt még nem tud értelmezni teljesen. De érzed, hogy ez valami finom, ez valami új. Ez egy olyan étel, amit még nem ettem. Nemrég egy koreai étteremben ettem. Egy szolgáló meghívott. És olyan új ízek voltak, amit az életemben nem ettem. Fantasztikus volt. Se nem indiai, se nem kínai, koreai. Nem észak, dél. Ott nem esztek. És teljesen új volt az íz. Soha nem volt a számba az íz. A levesük is. Piros volt a leves, de nem sárga. Ne, piros volt a leves, de nem volt gulyás leves. Furcsa volt. Már gulyást vártam volna, de az jött. Nagyon finom volt. Nagyon finom volt. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy minden egyes új szellemi ízlelés, egy új szokás. Meg kell szoknod azt, hogy olyan Isten. Lajon, mondja erre igét, nem hiszem el. Péter levelében azt mondja az Úr, hogy mivel ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Mivel ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Az, aki ezt nem érzi, hogy Isten jó, az nem is tud építkezni. Muszáj érezned valamit először, mielőtt még elkezdett cselekedni. Megadja először az ízt, aztán meg tudja adni az megismerést. Megadja az ízt, az előleget, ez az aperitív, vagy hogy mondják, az előételt Isten. Ez Isten jósága, ami aztán növekszik. Még egy ilyen összefüggés. Minden hallás egy felajánlása Istennek felénk a haladásra vele. Minden hallás az Istennek egy felajánlása felénk haladásra ő vele. Ha nem haladsz, akkor nem hallasz. Ha hallasz, és mégse haladsz, ha hallasz, és mégse haladsz, az azért van, mert nem hitted el. Mert nem hitted el. Ehhez gyökeres átalakulás kell. Előző héten beszéltem a radikális dolgokról, akik esetleg nem voltak itt, azoknak mondom, hogy miről volt szó. A radikális azt jelenti, hogy gyökeres változást akaró egy személy, mélyreható, a megszokottól eltérő módszerekkel törekszik egy cél megvalósítására, vagy egy cél megvalósítása érdekében. Nem vesz tekintetben más, enyhébb hatású lehetőségeket. Gyökeresen akar megváltozni. Mélyrehatóan szeretne megváltozni. Ezt jelenti a radikális. Erről beszéltem. És beszéltem arról, hogy amikor valaki radikális, akkor neki radikális kérdések vannak a tarsójában. Akkor radikálissá válik a szíve. Az imái, a kérései, az elmélkedése, a megoldásai, kegyelem által az engedelmessége radikális lesz, a cselekedetei, ha radikálisan akarja elfogadni az ajándékokat, ahol még nem mozgott, és radikális áldások megnyilvánulásai kísérik őt. Ilyen volt Mária, aki radikális volt, aki nem volt szégyellős abban, hogy mi lesz, mit szól a nép, hogyha kiderülne, hogy hát tulajdonképpen nem szűz, hanem valami történik belül. Simeon, Anna, Erzsébet, Ráháb, Rút, Sára mind radikális volt. Rút annyira radikális volt, hogy azt mondta a szellemébe, hogy én ma kimegyek, és enni fogunk. Nem tudom, mi lesz, de kimegyek. Kimegyek és szedek valahol valamilyen gabonát. Csak lesz valami. És ott találta meg a férjét. És azt mondta neki a férje, csak nézd az arató táblákra, semmi másra. És vedjél el annyit, amennyit akarsz. Mikor ezt két hete elolvasom az igét, csak nézd az aratásra. És vegyél el annyit, amennyit akarsz. Ez az én igém lett azonnal. Írtam fel a rögtön a szívembe. Amen. Én csak nézem az aratásomat, és nézem a tábláimat. És szedegetek, és szedegetek, és szedegetek, és szedegetek, amit akarok Isten kegyelméből. Ez az én igém. Amen. Ez a te igéd is már? Amen. Írd fel gyorsan a szívedbe. Halleluja. Halleluja. Erről volt szó, és menjünk tovább, és egy pár dolgot még gyorsan le kell lepleznünk. Erre visszatérünk majd. Azt nem látjátok, de majdnem el tudjátok olvasni. A szellemi életben, amikor meg akarsz maradni egy helyen, egy pozícióba, és szeretnél egy erős standot kialapítani, megalapítani és kialakítani Istennel, akkor vagy visszaszerzésben kezdesz el működni, az első korszak. Visszaszerezni valamit, amit ellopott valaki, vagy valami, vagy elhagytál, vagy engedted átadni azt a területet. Aztán újra látni, ez a következő. Minden egyes területen azért vagy pozícióba, azért van jogfolytonosságod Istentől, azért van jogviszonyod Istennel, mert látsz valamit. Látsz valamit, ami a tiéd. Addig, amíg valaki nem látja, mi az övé az ígéretekben, addig nem tud hinni. A hit az látás alapú. A hallás nem azt jelenti, hogy csak hallasz hangokat, az baj, de hogy az Úrnak a hangját, hanem a hit azt is jelenti, hogy valaki meghallott és meglátott valamit, amiből belső bizonyság és hit születik. Belső bizonyság és hit születik. És a következő a konstatálás, hogy valamit teljes mértékben meg tudsz ragadni, nem csak, hogy látsz, hanem már meg tudod azt valóban fogalmazni, hogy amit láttál, hogy az miért jó neked, és miért kell neked, és miért van Istentől. Majd a következő korszak pedig az alárendelődés. A kijelentés, leleplezés előkészíti a célod ismeretét és annak elfogadását. A minden egyes Istentől jövő kommunikáció a célodat fogja megmutatni. Mert a hit az célról célra megy. Ez a hit célja. Ha nem leplezi le Isten a célodat, akkor nincs alternatívád. A való igazság, az igazság leleplezésének belső munkája által valósul meg a hit fejlődése. Mindig kell egy valóság, ami le van leplezve belül neked, amiben hiszel. Mik ezek a valóságok? Olyan isteni kijelentések az igén keresztül, amit meg tudsz fogni. Olvasod Ruth történetét úgy, mint én, ez az én igém. Valaki imádkozik érted, szól valamit, amen, ez az én igém, ez az én beszédem. Valami valóságos, elrejtett dolog, ami feljön. Akkor leszel az abnormálisban győztes, ha újraértelmezed a helyzetet kezelését. Nem akkor leszel győztes, amikor meg akarod oldani a győzelmedet. Akkor, hogyha engeded, hogy új módon kezd el kezelni azt, ami nincs az irányításod alatt. Nagyon sokan meg akarják változtatni az életüket. Ne változtass meg az életedet. Inkább kérdezd meg Istentől, Uram, hol rontottam el? Vagy ez a te akaratod, hogy ebben a slamasztikában legyek benne? Mi az, ami elvitt engem erre a területre? Minden, ami szellemi változás, az mindig egy nevetés előz meg. Jó hallottad? Még egyszer. Minden, ami szellemi változás, egy nevetés előz meg. Egy kinevetés. Minden, ami változás, egy rossz döntést változtat meg. Minden, ami igazi, katartikus és radikális változás, egy tévedést korrigál. Minden változás értékeket korrigál. És minden változás a céltévesztést korrigálja az életünkben. A változás az azt jelenti, hogy az iránytű átalakul és irányt szab. Lehet, hogy picik ezek a változások, lehet, hogy nagyok, attól függ, hogy mire van szükséged. Mert Isten mozgása, Isten időzítése, Isten ritmusa az ő órájához van szabva, nem az én órámhoz. Ezért a szellemi életednek a lényege az, hogy a változást megértsd, meghald, és engedd magad alárendelődni a változásnak. A változásnak. A hited elég lesz mindenre. Hallod? Az egész karrieredet, a hited meg fogja csinálni. És van a hely és a helyzet, és ennek a megtalálása, ez pedig a tűz alatt jön csak elő. Ez a hit tüze. Ez a hit kohója. Nem tudsz igazából valóban ráállni bizonyos dolgokra, addig, amíg tűz nem ér meg téged, nem ér el téged. Azt kérdezed, miért? Mert az ember személyisége ilyen, hogy csak tűzben hallja meg Isten hangját. De annyira kényelmesek vagyunk, annyira komfortzónában élünk, hogy a kényelemben nem tud Isten megérinteni bennünket. Ha sok pénzünk van, az a baj. Ha kevés pénzünk van, az a baj. Hogyha ez van, az van. Ha van gyerek, az a baj. Hogyha a gyerek van, és nem úgy viselkedik, az a minden bajunk van. És ebben az egész búgásban, zúgásban Isten nem tud szólni hozzánk. Ha egy kis tüzet ad, egy kis problémát ad, akkor Isten fog tudni szólni hozzánk. Kérdezed, hogy miért van ez? Mert kemény a szívünk azért. Ennyire easy, ennyire egyszerű. A hit soha nem fog fejlődni, ha nincs alápirítva. Inkább a hit tüze érjen el téged, a hit próbáljának tüze, mint a pokol tüze. Mondj erre valamit. Inkább a pokol tüze arra tanítson engem, hogy kiveri belőlem a poklot, és a hit tüze arra tanítson belőle engem, hogy a poklot kiverje belőlem, mint hogy a pokol felé menjek a hitetlenségemben és lázadásomban. Amen. A szellemi életben van egy nagy terv. Istennek van egy nagy terve. És ebben a nagy tervben két oldalról nézzük meg most a szolgálatot, a üzenetet. Az egyik nagy terve az, hogy megértsd, hogy mi a te elhívásod abban, hogy szellemi életet élj, a szellemi életben hogyan tudsz fejlődni, hogyan tudsz mozogni, hogyan tudsz lépésről lépésre növekedni. És van egy másik terület, ez pedig az életviteletben is van egy fejlődés. Nem csak a szolgálatodban, az életedben, a keresztény életedben, hanem az életedben, a hétköznapi életedben is egy fejlődési lehetőség. De nem lehet összecserélni a két fejlődést. Ha csak arra nézed, és csak arra koncentrálsz, hogy mi lesz a hétköznapi életedben, és nem koncentrálsz arra, hogy te szellemi ember vagy, akkor nem fognak menni a dolgok. Vagy ha mennek is, el fogod veszíteni Isten áldását, Isten kegyelmét, Isten jó akaratát. Egyszerűen kiüresedik az ember, ha csak a materiális dolgokra figyel. Ha pedig csak a szellemi dolgokra figyelsz, és a hétköznapokban nem figyelsz, akkor szintén egy nagyon nagy, úgymond egyensúlyvesztés kapsz az életedben. Gyere a Róma 5-höz. Róma 5-ben mutatok neked valamit. Róma 5. Csak meg kell kapcsolni a Bibliámat. A Róma 5.1-től olvassuk. Róma 5.1, igen. Csak bekapcsolódik, ezt elfejtettem bekapcsolni. A megazulással kezdi. Így, ma ott is vagyok, Róma 5. És aztán pedig egy nagyon érdekes összefüggést elemez Pál. Megazdulva azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Hallod? Van egy kegyelem, amihez menetelünk a hitben, állandóan hozzá tudunk menni, hozzáférünk a kegyelemhez. Mit jelent a kegyelem? Isten meg nem érdemelt különleges bánásmódja a hívő számára. Egy különleges kedvezés, hogy az ő tervébe éljünk. Az áldásnak az útja a kegyelem, hogy egy természet fölötti segítség, egy természet fölötti ellátásban részesüljünk, amelyben állunk. Nem csak, hogy menetelünk, hanem állunk. Ez nagyon fontos. Mert neked tudnod kell, hogy miben állsz. Miről beszéltem az elején? Pozíció. Te kegyelmezett vagy, és benne vagy a kegyelemben. És a kegyelem is benned van. Benne állsz, így mondja a Szent Szellem. Ez egy nagyon drasztikus, egyszerű és megérthető mondat a Szent Szellemtől. Benne állunk a kegyelemben. De menetelünk is a kegyelemben van, de állásunk is. Rögzítettük magunkat mindig, a kegyelemben akarunk élni. Amen. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságban is. És itt átváltok egy másik fordításba, itt egyszerűbb lesz ezt megérteni. Sőt, nem csak ezzel, hanem a szorongattatásokkal is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szorongattatás kitartáshoz létre. Ha nincs szorongattatás, akkor nincs kitartás. Ha nincs szorongattatás, akkor nincs kitartás. Nem alakul át az életed. És ha nem alakul át az életed, akkor nincs kipróbáltsága az életednek, és nem férsz hozzá reményhez. Mert a kitartás kipróbáltságot hoz létre, és a kipróbáltság pedig reményt. A remény pedig nem hagy cserben, mert az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, aki megadatott nekünk. Amen. Érdekes az, hogy megazultunk, békességünk van Istennel. Erre arra beszél Pál, hogy mégis van egy háborunk. Erre felkészít, hogy akkor, amikor te kegyelemben állsz, háborúban leszel részes. Azért, mert a kegyelem uralkodni akar minden területeden, és szeretné Isten, hogy a kegyelem uralkodjon még a szenvedésekben is. Tudod, amikor Isten szól hozzád, akkor el kell fogadnod mindazt, ami vele jár. Nem teheted azt meg, hogy kell a kegyelem, de a háborúság már nem kell. Nem teheted meg azt, hogy kell a kényelem, de már nem akarsz átalakulni. Nem teheted azt meg, hogy nem akarsz fölnőni. Ilyen nincs a szellemi világban, hogy nem nősz föl. Ha nem nősz föl, akkor vissza fogsz fejlődni. Ha nem nősz föl, akkor nem jön a mag. Ugye előző héten beszéltem arról, hogy három korszak van, és ez állandóan ismétlődő. És kontinuitásban van az a három korszak. Az első, mi volt? A vetés. A másik az öntözés. A harmadik a növekedés. Első a vetés, a plántálás. Megkapod a magot, amiben benne van a gyökér, és benne van a gyümölcs. Neked látnod kell, mikor jön a mag, hogy van gyökered, és lesz gyümölcsöd. Öntözésre van szükséged, szolgált ajándékok, hogy más testvérektől is, prédikált igény keresztül is, hogy hogyan működik az, amikor Isten öntöz téged kívülről. de öltözhet belül is a szellem által. És a harmadik korszak pedig a növekedés fázisa. Amikor növekedésben van, akkor már látszik az életed. Amíg nincs növekedésben, addig nem látod. Senki nem látja, csak te és Isten. Mert a plantálásban pont ez a lényeg. Miről beszéltem a kereszttel kapcsolatban? Ha nem hal el a gabonamag, akkor nem nő ki. Ha nem hal el a gabona meg, nem nő ki. Muszáj a halállal találkoznod. Muszáj a halállal találkoznod. A hittel kapcsolatban muszáj a halállal találkoznunk. Mert akkor fogsz találkozni a halállal, mikor azt mondod, hú, én most hitáltal fogok imádkozni. És azt mondod Istennek, Uram, hát és hol van a hitem? Hol van a hitem? Nem látom. Most meg kell értened, hogy hogy működik a hit. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Melyik igét szerettem volna még mondani? Egy másodperc. Csak a szellememre figyelek. Halleluja. Minden, ami Istentől jön létre, az szellemi. Nincs olyan dolog a szellemvilágban, ami ne szellem által kezdődne el. A Zsidó 11 azt mondja, hogy hit által értjük meg, hogy a korszakokat Isten beszéde, Isten terve, Isten szelleme illesztette egybe. Isten folyamatokban dolgozik, folyamatokban. Ha nem érted meg a saját sorsodban a folyamatokat, akkor te folyamaton kívül élsz. Istennek van egy időzítése, egy órája. Ő folyamatokban gondolkodik. Időszakaszokban. Minden korszakot hit által értünk meg az életünkben, hogy hogyan illesztődik össze. Ha nem úgy ketyegsz, ahogy Isten ketyeg, akkor addig fog dolgozni rajtad, amíg te úgy ketyegsz, ahogy ő ketyeg. Azt mondja az ige, hogy lelepleződés alapú minden. Leleplező. Lelepleződés. Róma 1.17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember hitéből él. Hitből él. Eredeti fordítás szerint a Habakuk könyve alapján az igaz ember hitéből él. Mi jelentette ki? Az Isten igazsága. Tehát mi van a hit mögött? Igazság. Van valami valóság, ami nem benned van, hanem kijelentetik a mennyből, és aztán beléd kerül. Még egyszer. Ha te csak abban hiszel, amit látsz, akkor neked nincs szükséged arra, hogy bízzál. De amikor azt akarod megtudni, hogy hogy kell Istenbe bízni, nem a politikában, nem a miniszterelnökben, nem az orosz miniszterelnökben, nem bennem, nem az egyházban, nem a tárgyakban, nem a munkahelyben, nem a munkaadódban, hanem Istenben bízni, akkor muszáj lesz kitekinteni, és megkeresni Istent, hogy hol van. És muszáj lesz elhinni azt, hogy Isten nagyobb, mint minden más. És muszáj elhinni azt, hogy rá kell támaszkodni. A bizalom azt jelenti, hogy függök valamitől. Függök. Mint amikor például valaki egy ereszen lóg. És neki hinnie kell abban, hogy nem szakad le ez az eresz. Vagy amikor valaki rááll valamilyen stabil pontra, és tudnia kell, hogyha rááll, az nem esik össze. Ez a bizalom ezt jelenti, hogy valamit előre feltételezek valamiről, és tudom, jó reménységem van azzal kapcsolatban, hogy az, amiben én bízok, az meg fog valósulni. A célom, az érdekeim, az benne vannak a bizalomban. Tudom, hogy azért bízok benne, mert nekem érdekem van abban, hogy bízzak benne. Van valami, ami jogosultság, ami erő, ami erőforrás, amiben bízok én. De ez nem bennem van, hanem hinni kell, hogy a hit beszédén keresztül hallani fogom, hogy kell hallani, hogy kell bízni, hogy kell rátámaszkodni Istenre. És amikor a bizalom bejön, akkor le fogja buktatni a hamis bizalmat. Amikor bejön az igazi bizalom, le fogja buktatni, hogy miben bíztam én eddig. Miben bíztam én eddig. Mert Istennek az igazságossága hull le, hogy igazságosságáról hull le az örömüzenetben a lepel, és ezt az igazságosságot a hitnek adja tudtul. Ez a csia. Miként írva is van, az igazságos ember hite alapján fog élni. Van valami lepel, ami lehullik, hogy tudj hitről hitre haradni. Mi van akkor, hogyha ezt nem látod? Akkor nem hitből élsz. Mi van akkor, hogyha valaki éveket elpazarol hit nélkül életbe? Egy más ketyegésben van, egy más időperiódusban, egy más vezetésben van, egy más kijelentésben van az életében. Mi van akkor, hogyha valaki nem is akar megtanulni hitben? Akkor az eljár gyülekezetbe, olvas könyveket, de nem hisz abban, hogy az ő életében az üzenet, és meg tudja őt változtatni. A legnagyobb keserűség az életünkben, hogy hogyan tudjuk rávenni a szívünket, hogy higgy el, hogy működni fog nálunk. És a legnagyobb keserűség az, amikor egy ember benne van egy nagy-nagy pokolban, és ebben a pokolban el kell hinni, hogy a végét ismeri Isten. És addig nem menekülök, amíg le nem telik a pokol. Tudod, az imáinknak nagyon sok része arról szól, hogy Uram, ments meg a pokolból. ahelyett, hogy azt mondanák, uram, amit tanítani akarsz a pokolba, azt add, hogy most megtanuljam, hogy a te időzítésből benne legyek, hogy ne menjek ki az időzítésen túl. Segíts. Oké. Okay. Amikor azt mondta a tékozó fiú, hogy add oda a vagyonomat az apjának, akkor azt tudta az atya, hogy kiment az atyai házból, az atyai időzítéséből, és innentől kezdve teljes tékozlás lesz. Totál tékozlás. Mégis odaadta. Miért? Mert tudta, hogy vissza fog jönni, és rájön arra, csak az atyai házban működik. Az Isten áldása az idő előtt elvett örökség átkodhoz, és nem áldatik meg. Tudta jól, hogyha kimegy, akkor megtanulja. És neki ezt az utcát meg kellett járni. Járta az utat, a macska köves utat, amerre járt ebbe a tartományban. Az angyalföldi utat, ahogy mondja a nóta, emlékeztek rá. Amikor visszajött, akkor kezdett el megérteni dolgokat. A másik, a bátyus, annak még volt egy nagy-nagy utazása. Reméljük, hogy megcsinálta. Másik fordítás, ugyanez. Az evangéliumban ugyanis föltárul. Miben? Az evangéliumban. Az Isten által tulajdonított igazságosság, amely hitből ered és hithez vezet. A hit útján keresztül tárul fel, amely még több hitre késztet. Ahogyan megvan írva, az ember, aki hit által igaz és egyenes, élni fog hit által. Hit által él. Élni fog és hit által él. Amen. Itt kiemeltem az evangéliumot, ki is húztam. Muszáj hallanod az eredeti evangéliumot, hogy valami föltáruljon. Ha nincs eredeti evangélium, nincs föltárulkozás. Miről tárulja, mit mutat meg, mit árul el Isten? Az igazságosságot, amely a hitből ered, és hithez vezet, és a hit útján keresztül tárul föl, még több hitre késztet. Amen. Nemrég pont Palival beszélgettem, és egy ige nagyon megragadott a héten, nem egy ige, 100 000 ige, de a lényeg az, hogy volt egy ige, ami nagyon-nagyon. A megcsaltatásról beszél Pál, azt mondta, hogy lesz más Jézus, lesz más szellem, és lesz más evangélium. És Dereket meghallgattam ezzel kapcsolatban, és azt mondta, és nagyon tetszett Derektől, soha nem hamis evangéliummal kezdődik, hanem hamis Jézussal. És ezen elkezdtem elmélkedni. Ahhoz, hogy ne hamis evangéliumot halljál, ahhoz valódi Jézus kell. Ha nincs valódi Jézusod, ott fogsz kikötni, ahol hamis evangélium van, és ahol más szellem. Minden a hamis Jézussal kezdődik. Neked valóságban kell a pásztor. Kell a pásztor hangja, az igazi pásztor hangja. 100 milliárd gyülekezet van a Földön. 100 milliárd lelkész, pap, proféta, apostol. 100 milliárd. Neked a 100 milliárd közül meg kell találni a valódi Jézust. Jézus hangját pontosabban. Azt a szemét, aki valóban Jézus közvetíti. Ha nem tálod meg, akkor egy hamis evangéliumát kötsz ki. Ezt mondja Pál. A hamis evangéliumnak pedig átok a következmény. Ezt Pál mondja a Galácia levél 1-ben. Átkozott, aki mást hirdet rajta kívül, ami igazság. Átkozott. És az evangéliummal kapcsolatban pedig még annyit hozzáteszek, hogy minden, ami igazság, az az evangéliumban tárul föl. És muszáj lesz egy kicsit most komolyabban venni ezt, hogy Isten nem úgy beszél, hogy védj egy fát, dobd le, és meg fogsz gyógyulni. Tehát nem mond ilyen pragmatikus dolgokat Isten. Nem vett részre? Nem szokta azt mondani, hogy reggel 6-kor menj egy utcasarokra, ott fölvesz valaki, az el fog vinni oda, ahol az áldásod van. Isten képeket mutat a Bibliából neked, látásokat, amit össze kell tenned. Isten kirakóst játszik. Miért? Azt mondja, ez nem új szövetségi. Jézus példabeszédeket mondott. Értsétek meg. Ha nem értitek meg, akkor nem értitek meg. És amikor képeket beszél, kijelentéseket beszél, akkor megtanít téged valóban a hitre. De a minden hit mögött valóságos igazság van, és ez az abszolút norma, hogy egy valóságos igazság jön a szellemedbe. Ha ezt nem csinálod meg, és egy pásztor nem csinálja meg, tudod, mit fog mondani? Olvasd el a Bibliát, 1, 2, 3, 4 pontot felolvasok neked, hogy hogyan tudod megváltani az életedet. Pontokba fogja szedni, hogy kell csinálni a dolgokat. De nem ad át szellemit. Nem ad át olyat, ami nem a mennyből, nem csak a mennyből van, hanem a szelleméből, amit ő él, amit ő megélt. A legkönnyebb pragmatikusan prédikálni. Tudod, hogy miért? Mert elmondom azt a 6 pontot, hogy mit csináljál, reggel imádkozz 10 percet, utána böjtölj, adakozzál, nem tudom, mit csinálj, menj el gyülekezetbe, keresd Istent, hallgass a YouTube-ot. Ez nagyon egyszerű elmondani. De az, amikor hitből kell élni, a sokkal nehezebb. Mert hit által élni már valóság alapú. Mert igazságot veszi le a fájtlat Isten a hittel kapcsolatban. Igazságról. És amikor bejön a valóságos igazság, az egy abszolút oka annak, hogy neked van hited. Az abszolút igazságnak van abszolút oka. És amikor bejön ez, akkor ebbe, ez a szellemedbe akar beáramolni ez az igazság, és ez az igazság, ez egy olyan lényből árad, akinek a neve Jézus Krisztus. És amikor te valóban Jézus Krisztussal vagy kapcsolatban, akkor a régi igazságaidat fölülírja az új igazságod. Mert minden egyes új igazság, ami Istentől van, az korrekció is egyben. Sőt, céllal jön minden igazság kinyilatkoztatása, hogy leplezze le a hazugságot az életedben. Ha soha nem leplez le egy hazugságot, egy mítoszt az életedben, egy mágiát, egy dejavűt az Isten, akkor te nem élsz az igazságban. Mert minden egyes igazság leleplezi a hazugságunkat. Ez nem csak arról az, hogy én megtévesztésben vagyok, mindenki megtévesztésben van ebbe a teremben. Nem látunk teljeset, nem látunk a teljes igazságot. Ezért így imádkozok Istenhez, Uram, add, hogy ne tévedjek el. Szóval, hogy ha eltévedtem, hozd vissza, Uram, a te igazságosságodat. Add, Uram, hogy szeressem az igazságot. Jézusnál van egy nagyon nagy kulcs a Bibliában, hogy hogyan tudott ő kenet alatt szolgálni. Szeretted az igazságot. Gyűlölted a hamisságot. Annak okáért fölkent téged az Isten az örömnek az olajával, a társaid fölé vagy a társaid közé. Mit mond itt az ige? Hogy az igazság az, ami miatt ő fel volt kentve. Nem azt kente föl, hogy tudott az igazságról. Benne volt az igazság. Óriási különbség. És amikor ez a régi bölcsesség és a régi görög bölcsesség azt mondja az igazságról, a gyakorlati módon, hogy az igaz az az ismeret, ami megbízhatóan útba igazít az élet dolgában. Mert arról szól, ami tényleges. Ami tényleges. Ma akkora bum van az egész világon, a médiá kapcsán, hogy az emberek elhiszik azt, amit a médiában hallanak, egy az egybe, és onnantól kezdve nem tud elvenni tőlük. A filozófustól kezdve az agykutatóik, mindenki azt mondja már, hogy az emberek nem tudnak tudatos döntést hozni. Képtelen vagy te is tudatos döntést hozni mindaddig, amikor nem karambolozol az igazsággal. A vallásban, a hitrendszerben ugyanígy van. Nem lehet embereket lebeszélni bizonyos hazugságokról, mert tényként kezelik a hazugságot. És hogyha tényt adsz nekik, és megmutatod, hogy ez egy fake news volt, akkor azt fogja mondani, hát a Facebookon volt. Ott olvastam. De ez hazugság. Mondd ki! Hazugság! És nem tudja kimondani. Nem tudja kimondani. Mert annyira beleszeretett önmagába. És a hamisságba. És ki kell szeretnünk a hamisságból, hogy az igazságba beleszeressünk. Olyan szinten vagyunk manipulálva a gyülekezetektől kezdve a politikán át, hogy az emberek tudatalattia tökéletesen le van uralva, és nem tud az igazságban meggyökerezni. Veszekszünk a teológiáról, ahelyett, hogy azért veszekednénk, hogy ki szeret jobban Jézust. A valóságnak mindig van egy célja. Ezt a célt akarja kijelenteni, és ennek a megismerésének a lehetősége csak intuitív. Nem fogsz tudni ésszel megérteni dolgokat csak. Ha már megértettél valamit, az jó. De még jobb az, hogyha megérted a szellemeddel. Még jobb az, ha megérted a szellemeddel. Minden célunk akkor valósul meg, ha a gyógyulásunk, az üdvösségünk célja az, hogy betöltsük azt, amire Isten elhívott, és akik vagyunk. Addig nem fogsz tudni meggyógyulni, fejlődni szellemben, ha nem akarod betölteni azt, ami a te sorsod az Úrban. Minden dolog nyitja, minden dolog indítója az, aki vagy. Aki vagy. Ha elveszíted azt, aki vagy, bajba leszel. Három dolog a bizalomnak, három köre nagyon-nagyon fontos. Az első, el kell hidded azt, aki vagy. Mondd velem együtt, én Isten által vagyok újjászülve. Van egy mennyei identitásom. Amen. Ez az első. Ha ebben nem hiszel, akkor nem fogsz tudni hitáltal létezni. Amen. Abban bíz, aki vagy Krisztusban. Nem azt mondom, abban bíz, aki vagy születésed oknál fogva, hanem aki vagy Krisztusban. Mert nagyon fontos az, hogy te Krisztusba születtél újjá, Krisztus szelleme van benned, és akiben a Krisztus szelleme van, az az övé. Muszáj, hogy hidd azt, hogy birtokol téged Isten szelleme, Krisztus szelleme. Övé vagy, el kell hinned, hogy benned laki Krisztus, és te Krisztusban vagy. Aki vagy, az egy újjászületett személy, királyi gyermek, királyi feladatokkal, és az Isten fia a te testvéred. Amen. Na, ez az első. A második, ami nagyon fontos, hogy nem csak a személyiségedben kell bíznod, hanem abban, hogy mindazt, amit Isten eltervezett az életedre, abban akarsz járni, és az jó. És van egy harmadik dolog, hogy minden dolog, ami az életedben szembe fog jönni, abban Isten megoldást fog adni. Még egyszer mondom. Tehát, hogyha te nem hiszel abban, hogy Isten veled lesz a jövőben, akkor újra kell építeni, és ma hozzád szól az ige, a bizalmat. Amen. Mi a bizalom? Egy olyan kötél, ami tudja, amiről tud az ember, hogy az a túlvégen Isten van, és bármi van, ki ment engem, mindig Isten ebből a dologból. Mert én nem meghalni akarok, hanem ki akarok majd emeltetni az életem végén. Amen. Hogyha jön, visszajön az Úr. Én nem csak meghalni akarok, hanem én el akarok menni, ha az életem végén, ha nem jön el az Úr. Mi a kettő közötti különbség? Meghalni, meg elmenni, vagy kiemelve lenni? Hogy az örök élet felé megyek. Én nem csak elporladok majd, hanem én átmegyek az Úrhoz. És van egy negyedik cél is, ez pedig az örökkévaló cél. Hogy neked van egy örökkévaló hajlékod a mennyben, és bíznod kell abban, hogy nem csak a földi életet éled, a hétköznapi életeket, hanem van egy építési modelled, hogy a mennyben lesz egy hajlékod. Van a mennynek egy örökkévaló, láthatatlan, korlátlan valóság az életedben. Hogy hiszel és bízol abban, hogy a menny nagyobb, mint a földi léted. A menny nagyobb, mint a rothadásod. A menny nagyobb, mint a lehetetlenséged. Mondok valamit neked, ezen gondolkodtam, kicsit filozófiai lesz. Az egész életünk arról szól, hogy elégedjünk meg. Állandóan elégedettség felé megyünk. Állandóan szolgálatban, hogy még jobb legyen, még szebbek legyünk, még tudatosabbak legyünk, még jobban prédikáljuk az igét. A hétköznapi életben, atyaként, apaként, még jobb apának lenni. A hétköznapi életben, hogy megvegyük ezt, megvegyük azt, még jobbat, és beteljünk, hogy aztán egyszer csak azt tudjuk mondani, hogy minden megvan. És ez az érzés soha nem múlik el. Mert a bűn igája, az benne van a testedben. A bűnnek a programja. És bár meg vagyunk váltva, de a testünk nincs megváltva. A lelked nincs megváltva. Érted? Az agyad nincs megváltva, az működik. És az életünk folyása, minél öregebbek vagyunk, azt fogja mondani nekem, hogy egyre rosszabb minden. Tehát amikor fiatal vagyok, akkor titán vagyok, és mindent akarok, és nem tudok semmivel se betelni. Miközben elkezdek öregedni, rájövök arra, hogy nem sokat ér az értelme az életnek. Majd rájövök arra, hogy milyen rövid az élet, akkor azért akarok gyorsan cselekedni. Majd rájövök, hogy hát nem tudok olyan gyorsan cselekedni, mert már fáj a lábam. Azt mondta, ez hitetlen beszéd. Nem hitetlen, ez a valóság. Mert 80-es korodban nem fogsz futni maratont. Kivéve, ha nem vagy Auschwitz utáni megmenekült. Most olvastam egy sztorit. Hogy felkerestek a Schindler listájának a filmjét, aki megszemélyesítette a Schindler, hogy főszereple volt, annak volt egy titkárnője. Egy valódi személyek ezek, amen? Tehát nem ez nem a Walt Disney csináltam, valódi személyek. És ennek volt egy titkárnője a Schindlernek. És ez a titkárnő, ez 107 éves koráig élt. És ezt a hölgyet megkereste valaki Izraelből, Izraelben él már, New Yorkból átment Izraelbe, Tel Aviv mellé, egy kis otthonba, és hogy van, mint van. És mesélte, hogy ő irányítja, 104 éves volt, azt hiszem 19-22, a 106 éves volt, amikor, vagy nem, 105 éves volt, amikor ezt mondta, hogy irányítja az egész kommunát, nem kommunát, hanem a lakótársakat, programokat szervez, bridge-re jár, megnyeri a bridge-et és szörfözik. Ezt olvastam tényleg, most nemrég olvastam. És most halt meg 107-es korában. Tudod, pont a héten mondta ezt is valaki, annyira minden összejön a héten, nekem sok mindent hallok, hogy az Úrban, hogy az Auschwitzból jövők, ők sokkal tovább éltek. És Isten kegyelme, hogy nem 70-80 évig, hanem sokkal tovább éltek. De ami nagyon frappás és nagyon érdekes és nagyon izgalmas volt számomra, hogy ahogy le volt fényképezve, hogy tele volt mosollyal. Tele volt élettel. És... De már tudta, gondolom, ő is a korlátait, de kimaxolta magát. Visszatérve, amit akartam mondani, hogy az elmúlás, a romlás, az emberi életnek, a értelmének a megkeresése időskorban, ez mind előjön. És van a dolgok, amiket nem tudsz újraépíteni, amit fiatalon elveszítettél. Ezért meg kell tanítani a gyerekeinket, meg a következő generációt arra, hogy nem éri meg a bűnnek a munkája. Nem éri meg. És ha valaki nagyon messzire esik a kijelentéstől és az elhívásától, az nagyon nehezen hallja meg. Mert nagyon nehezen lehet visszatalálni. Ha nincs alternatívád, akkor egyszerűen nincs is kijelentésed a sorsodról. Le kell leplezni a kinyilatkoztatás által, hogy mi a célja a sorsodnak. A kinyilatkoztatásaid a céljaidat leplezik le. A kinyilatkoztatás célja, hogy felkészítsen. Minden kijelentés felkészítés a következő korszakra. A kinyilatkoztatás időben szól, miben is kell járnod, mit kell elfogadnod, és mit kell megtartanod. Ha ebben nem hiszel, akkor lemaradsz bizonyos dolgokról, és nem azt éled, amit kéne élni. Mit érzel ekkor szellemedben? Azt érzed a szellemedben, hogy egyszerűen egyre cinikusabb vagy Istennel kapcsolatban, és a természet fölöttivel kapcsolatban. Egyre cinikusabb vagy a jövőd szempontjából, és a jövőben nézel, nem érzel stabilitást. Azt érzed, hogy valami olyasmi, ködös valami van a jövőmben, amitől félek. amitől nagyon félek. A Jobb könyvében olvassuk azt, hogy amitől félt Jobb, amitől retteget, az esett meg rajta. Szeretnék egy más magyarázatot adni, mint az eddigiek, az eddigi prédikátorok adták ezt a magyarázatot erről az igéről. Nem csak azt jelenti, hogy félt, ezért beindított bizonyos szellemi erőket, és zsupsz, jött a sátán és elvette a gyerekeit. Nem. A félelem azt is jelenti, hogy Isten szólt előre neki, csak ő megborzadt attól, hogy szembenézzen önmagával. Megborzadt attól, hogy hogyan szolgálja ki a gyerekeit. Megborzadt attól, hogy hibázik. Mert tudjátok, ő áldozatot mutatott be a gyerekei miatt. Rettegett a gyerekeitől, hogy nehogy valami baj essen az életébe. De most mire akarok rámutatni? Hogy a félelem, az jöhet Istentől is. Mikor azt érzed a szellemedben az újbegyeidig, mert a félelem olyan, hogy az újbegyig is átjár, pláne mész kocsival, és satúzol egy hatalmasat, akkor egyszerűen sokkos állapotba kerülsz, és tényleg, hogy most összetöröm, vagy nem töröm össze. Borzasztó érzés. Voltatok már ilyen helyzetben? És amikor az újbegyeidben van ez a félelem, ez Istentől is történhet, hogy szól az Úr, hogy fejezd be, mert egy óriási kihívás jön eléd, és ne azzal foglalkozz, hogy mi lesz a gyerekeid, de magaddal foglalkozzál. Nagyon sokszor az életünkben érzünk ilyen félelmeket, hogy baj lesz. És az Úr szól. Egy kihívás jön elénk, egy tűz fog átérni az életünk, az mi partunkra. És most amiről beszélek, az tudom, hogy kicsit szellemi, hogy elvont. De ha a csoda történik, akkor nem akarom, hogy te kinevesd a csodát az életedben. Nem akarom, hogy az történjen veled, mint Sárával, vagy Jézussal, hogy nevetett. És nagyon nagy árat fizetett ezért a nevetésért. Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Amikor a hit működik. És mén a zsinagóga fejének házához, és látta Jézus az űrzavart, és sok siránkozót és jajgatót. Ezek vagyunk mi. És bemenvén mondta nekik, mit zavargottok és sírtok. Mit zavargottok? Ezek régi mond. Miért vagytok megzavarodva és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. Nevetséges. És nevetik vala őt, te és én. Ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vette a gyermekének anyját és atyát, és vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogva a gyermek kezét, azt mondta Talita Kumi, ami megmagyarázva, leányka, neked mondom, kelj föl. A lány azonnal fölkelt és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Amen. A nevetés megelőzte a csodát. A nevetés megelőzte a csodát. Mi volt a nevetés? A hitetlenségnek a beszéde. A hitetlenségnek a kommunikációja. Az, ahogy a frusztráció, hogy lehetetlen ilyet kimondani a mi utcánkba. Mert a mi utcánkba Jézus meg nem járt. De hogyha jár is Jézus a mi utcánkba, a te utcádba, akkor olyat fog mondani számodra, ami valóság, de nem látod. És mivel materialista szemszögből nézzük az életet, ezért mi csak abban hiszünk, amit látunk. Jézus meg azt mondta a halottra, hogy létezik. Azt mondta a halottra, hogy nem halt meg. Ki mondta, és ki merte mondani. És várta, hogy kinevetik őt. 1 Mózes 18. Megjelennék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, ez Ábrahám, és ő ott ült a sátor ajtajában a hőnapon. Egyik pillanatra a másik pillanatra Isten fia megjelent nála. Egyik pillanatra a másik pillanatra, csak ült egy hoketlin, és készítette a báránypörköltöt. És mondanak néki, hol van Sára a te feleséged? Állj meg egy pillanatra, hol van Sára a te feleséged? Ugyanezt a kérdést tette föl Isten Ádámnak, hogy hol vagy Ádám? Ezzel már szellemi utat készített a következő mondatainak Isten. Azt kérdezte Sáráról, hol van? Ami azt jelenti, hol nincs. Ami azt jelenti, hogy nem ott van, nem abban a pozícióban, ahol kéne lennie. Nem az ígéretekkel és a proféciával foglalkozik, hanem valahol máshol van. Máshol van a szíve. És mondta neki, hol van Sára a te feleséged? Ő pedig felelt, ím hol van a sátorban. És mondta, esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és ími akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád. Miről beszélt Isten? Miről beszélek most erről a kijelentés kapcsán? Hogy Isten előre a kijelentésben fölkészít bennünket arra, hogy mikor fog visszatérni Isten az életünkbe. Előre kimondja Isten, hogy mikor lesz pontosan az ő időzítése szerint. Azt mondta, 12 hónap. 12 hónap utolsó estéjén, az utolsó este utolsó kattintásán, ahogy az óra kattint egyet, és 12 óra 1 perc felé közelik. Megjön a gyerek. Előre kinyilatkoztatta Isten, hogy vissza fog térni. A kijelentés mindig olyan, mint egy bumeráng. Először odaadja első fokon, ha nem hiszed el, megint visszajön. Második fokon, ha nem hiszed el, harmadik fokon is visszajön a kijelentés. Majd utána azt fogja mondani, nem sokára meg fog valósulni az, ami a kijelentés célja. Meg fogja adni Isten azt, amit mondott neked, de nem azonnal. Hit és tűrés által fog ez megvalósulni. De a hit szelleme bumeráng szellem. Vissza és visszatér hozzád, hogy elhidd azt, amit Isten mond. Annyiszor fogja mondani, annyi éven keresztül, amíg egyszer csak elhiszed. És azt mondja itt az ige, hogy ímé akkor a te feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik a sátor ajtajával. Úgy, hogy ahogy most te hallgatsz engem, és hallgatózol. Vajon a Lajos, mondd-e valami jót? Valami bibliait? Mondd-e valami igazságot? Mely annak háta mögött vala? Ábrám pedig a Sára élemedett korú öregek voltak, megszűnt Sáránál az asszonyi természet, és nevetett azért Sára ő magában, és mondván, vénségemre lesz-e gyönyörűségem? Meg az én uram is öreg. Hát na, erre meg volt az esze. És mondta az Úr Ábrahámnak, miért nevetett Sára? Ezt mondván, vajon csak ugyan szűrlehetek-e, holott én megvénhettem? Isten hallotta. Isten, ahogy gondolkodott, hallotta. Ahogyan hitetlenül gondolkozol, hallja ezt az Isten. Ahogyan magadba kinevetted Isten sokszor, hogy magadat, vagy a sorsodat, vagy a jövődbe belenevettél. Ó, Istenem, és tele volt a aggodalommal, mi lesz velem a jövőben? Ez nem a hitbeszéde volt. Addig nem kapod meg a jövődet, amíg nem hiszel benne. Ezt most meghallotta valaki? Addig nem kapod meg az igazságot, amíg nem hiszel benne. Addig nem kapod meg a kijelentést, amíg nem hiszel benne, hogy nem akarsz hinni benne. Vénségemre, ahogy az Úrnak lehetetlene, ezt kérdezi tőle valami. Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadta. Nem nevettem én, mivel hogy fél vala, de mondja az Úr, nem úgy van, mert bizony nevettél. Amikor Isten elkezd dolgozni, folyamatokban dolgozik. Ez volt az első nagy kijelentése Sárának. Sárát leleplezte a hitetlenségét, félelmét és kettősségét. És amikor Isten szól hozzánk, ugyanúgy ez a félelem Istentől, a jövőtől, ugyanúgy megvan. Ugyanúgy megvan bennünk az, hogy kinevetjük Istent, önmagunkat kinevetjük, az igét kinevetjük, a proféciát, mindent kinevetünk. És jön Isten, és ezt leleplezi. Na ez az első folyamatnak a lényege, hogy bemered-e vallani, hogy félsz. Bemered-e vallani, hogy nem tudod, hogy ez megvalósul-e? Bemered-e vallani, hogy miért pont te leszel a nagyvilág örököse? Miért pont te rajtad keresztül fog ez történni? A félelmet használja Isten, hogy fölhozza a hitetlenségünket. A félelmet használja, hogy hitre vezessen bennünket. A félelmet használja, hogy elhiggyük, hogy van valami nagyobb nálunk. Tudod, amikor a hit beszél hozzád, az mindig nagyobb, mint te. Amikor a hit beszél hozzád, akkor olyat csinál Isten, amit nem tudsz emberi ésszel bekapni, megmagyarázni, megenni. Akkor jön a hit, ami az a box, amiben élek. Van egy boxom, egy kicsi életem. Rá van írva a Lajos doboza. És akkor jön Isten, és azt mondja, hogy széttépem most ezt a dobozt, Lalikám, és kiveszlek téged. Tehát anyám mit fog szólni? Apám mit fog szólni? A gyülekezet mit fog szólni? A szomszédom mit fog szólni? A feleségem mit fog szólni? Unokáim mit fognak szólni? Ükunokáim mit fognak szólni? Á, lehetetlen, hogy kijövök a boxból. Lehetetlen, kijövök a dobozból. És jön Isten Sárához. Bemegy a színfalak mögé. Úgy, hogy nem is tudja, hogy Isten belelát a színfalak mögé. Bemegy a boxába, az ő dobozába, és azt mondja, kiemellek téged. Egy év múlva csoda lesz veled. És egy teljesen más világba teszlek téged át. Átleszek téged egy szellemi valóságba, ami által milliárd és milliárd engem fog megtérni. És egy új örökséget adok neked. Ábrám áldása lesz rajtad. És aki hisz úgy, ahogyan a te férjed, mindenki örökölni fogja ezt a hatalmas áldást. Mert kilépett abból a dobozból. Mert kilépte ebből a dobozból. A nevetés egy pillanat az ember életében. És megváltoztathatja az egész sorsát jó irányba, és megváltoztathatja az egész sorsát rossz irányba. És volt még egy nevetés ebbe a családba, amit le kellett leplezni. A nevetés tanította meg a hitre a Sárát? Igen. Saját nevetése, saját maga cinizmusa, kételkedése, bizonytalansága. Ez indított egy új szintre a hitet Ábrahámban is. 1 Mózes 21.6. És mondja Sára, nevetés szerzett az Isten én nékem, aki csak hallja nevet rajtam. Maga az Izsák neve nevetés lett. Hogy amikor azt mondja a fiának nevetés, mindig nem bűntudat alá vigye őt, önmagát, hogy károsztassa, hanem leglássa, nevettem, de már nem nevetek. Most már az ígéret az én nevetésem. Most már az ígéret az én örömöm. Most már az ígéret az, amit látok. Mert Isten megkegyelmezett nekem. Most már tudom, hogy eddig kinevettem a dolgokat, de azért láttam direkt ezt a nevet az én fiamnak, hogy az egész világ megtudja. Nevettem, de most már hiszek. Ékkor pedig Sára nevetgéni látta az egyiptombeli Hágárnak fiát, akit Ábrahámnak szült, mondta Ábrahámnak, keregesd el a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös a szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Tudod, már megvan Izsák. Már körül van metélve, mind a két fiú. Nem változtató műtéten voltak, hanem csak körülmetélésen. Együtt nevelkednek. Ábrahám boldog. Nem attól, hogy mind a kettő fitme le van vágva, hanem attól boldog, hogy két gyereke van. Csak hogy a Sára már nem hitetlen. Sárában fölnőtt a hit. És az első mondata, amikor meglátta, hogy gúnyolódott az egyik a másikkal, az volt. Kergesd el! Ma az örökséget el fogja venni a fiamtól. Mit mondott? Van egy hely, van egy örökség, ami csak a családomé. Csak az én családomé. Ez a gyerek nem az úrtól van. Addig fogja fúrni ezt a gyereket, amíg bemegy az én helyemre. Addig fogja csinálni, addig fogja följelenteni engem, amíg el akarják majd venni tőlem az összes örökségemet. Tudod, ez az a pozíció, amiről kezdtem. Hogy van egy helyed, ahol neked állnod kell. Azért állok ott, mert az az enyém. Azért állok ott, mert ez a családomé. Azért vannak elveim, mert Isten mutatta meg az elveket. Azért kaptam az úrtól ezt a feleséget, mert hogy vigyázzak rá. Azért kaptam a férjemet, hogy vigyázzak rá. A gyerekemet, a vagyontárgyaimat, a lehetőségemet, a gyülekezetemet. Azért kaptam, hogy vigyázzak rá. Mert az enyém nem lesz ott egy szolga se, egy szolga lelkű se. Csak örökösök lesznek ott. Nem fognak veszekedni egymással az örökségért, mert mindenki tudni fogja. Izsákban van a mi megváltásunk. Izsák a mi örökségük záloga. Természet fölötti emberek vagyunk. A menny a mi osztályrészünk Isten dicsőségére. Nem engedem hozzáférni senkinek. Senkinek se. Ez a hitbeszéde volt. Tudod, amikor a hit fölnő, akkor a Sárából óriás lett. Hú! Hit óriás lett, Sára. Vigyázz! A hit nagyasszonya lett. Ő nem csak egy kis hitű volt onnantól kezdve, már irányított. Jól. Ekkor már a tanács tökéletes. Az Úr szólt rajta keresztül. Fantasztikus az Úr. Hogy eddig majdnem elbuktatta Ábrahámot, Sára, de annyira megváltoztatta, hogy most beleviszi az örökségbe. Hogy mondjak valamit? Ő a mi ősanyánk. Ő a mi szellemi hősünk. Tudod, hogy miért ilyen szerencsétlen? Miért ilyen bukdácsoló? Hogy nekünk ne legyen bizonytalanságunk, mikor mi bukdácsolunk. Azért van ez az óriási káosz ebben a családban. Azért van ez az óriási veszekedés, fejlődés lehetetlensége Ismaellel. Ábrahámnak a dolgai, Ána eladja a feleségét, stb. Ez volt a mánia eladni. Azért van mindez, hogy lásd, hogy ő se volt tökéletes. Ővek is 99 éves korára jött meg az esze. Hogy lásd, hogy igen, nehéz befutni a pályát. Igen, vannak, hogy évtizedek úgy telnek el az ember életébe, hogy azt se tudja, hol van, lebeg. Az Úr is jó, amen, ez is jó, az is jó, minden jó. És akkor jön ez a történet, és azt látod, hú, de nehéz. Azt, amin mind megy keresztül a két öreg. De a végén befutotta a pályát. Mondok még valamit. Ott van Ismael. El kell kergetni. Tudod? Ha ezt nem teszi meg, akkor nem lesz Isten barátja. Figyelj, a kijelentés az, hogy kergesd el a fiadat. És még akkor nem jött meg a következő kijelentés, hogy majd föl kell menni a Mória hegyére. És azt mondom neked, hogy ez az egész történet egy nevetésből indul. Egy nevetés, egy hitetlen kérkedő beszéd, egy pironkodó beszéd, egy olyan flash, egy olyan cinikus magatartás, büszke. Nekem gyerek, hát nézd meg az Uramat, Isten, miről beszélsz? Micsoda cinizmus. És Isten van a hálószobában. Isten van a konyhában. Milyen kemény szív ez. De nem el akartam kiukadni, hanem az, hogy meg kell hoznia a döntést, hogy ki kell metszenie, úgy, mint a gyereknek a bármicváját, meg kell csinálni, ki kell metszeni most a családból ezt a gyereket. Nagyon sokszor, miközben nem az isteni tiktakban vagyunk benne, időzítésben, Ismaelek jönnek az életünkbe. Olyan Ismaelek, amikkel először nagyon jó lenni. Mert olyan, mintha ígéret lenne. A szolgálatban megtörténhet. A családban megtörténhet. A gazdasági területeinkön megtörténhet. Az álmainkban megtörténhet, hogy állandóan álmodunk hülyeségeket. És azt hiszük, az út Istentől van. Nem, az mind a vágyaknak az álma. És amikor ebben a hipnózisban vagyunk benne, és benne volt ebben a hipnózisban Ábrahám, hogy ott van Ismael, és ott van Izsák a másik kezembe. Látom, Uram, szeretsz? Velem vagy. Megengedted, mert te kegyelmes Isten vagy. Köszönöm, Uram. Jó Isten vagy. Ezt csináljuk. Addig nem lett Ábrám Ábrám, amíg ki nem metszette Ismaelt. A következő szintje az volt, hogy miután kimetszette ezt a gyereket, kivitte a családból, Isten egyszer csak odafordul hozzá, és azt mondja, gyere föl a hegyre. Nincs hegyélmény Ismaellel együtt. Benne van És Ábrahám még nem tudja, hogy a következő szintje abban, hogy feladta a kereszt, napi keresztben élt, és tudta jól, hogy ezt el kell vinni az életéből, ezt az egészet. Napi keresztben élt. Addig, amíg ez teljesen nem vette föl, addig nem valósult meg. És mi történt akkor, amikor fölmegy a hegyre? Akkor már azonnal tud engedelmeskedni. Akkor már azonnal tud engedelmeskedni. Nem kérdez vissza, nem mondja, hogy nem adom oda, nem mondja azt, hogy nem lehetne egy más módon. Semmilyen kifogást nem talál, hogy ürügyet. Nem lehetne a testvérem az Istenre vonatkoztatva. Azonnal fölmegy. És egy kommunikáció zajlik csak Izsák és ő közötte. Apám, hol a fa? És hol az áldozat? Hol a fa és hol az áldozat? Hogy hol az áldozat, pontosabban ezt mondja. Nem azt mondta, hogy hol a fa. Majd Isten gondot visel. Ez azt jelenti, hogy a szíve mélyében már hitt abban, hogy Isten soha nem veszi el Izsákot. Sokan úgy imádkoznak, Uram, ha tőled van, vedd el. Nem mindig hallgatja ezt meg Isten. Mert vannak olyan áldások az életedben, amiket nem azért ad, hogy elvegye, hanem megtanítson. Vagy ha van olyan áldás, amit oda akar adni, hogy működjön, nagy dolgok az életedre, nagy, mélységes kijelentések, akkor azt azért adja azt a tesztet, hogy te ragaszkodj hozzá. Még egyszer. Szoktam mondani, hogy engedd el az életedbe a dolgokat. Ismerlel meg kellett tenni, mert nem az Istentől volt. De Izsákkal kapcsolatban nem azt kellett mondania, így van, vegye el az Isten. Hanem azt kellett mondania, ha kell, föltámasztja a fiamat, zsidó 11, Isten, de nem veszi el. Mert akkor a programot csinált, már megértette és elhitte, hogy minden az Izsákon múlik az egész földön. Minden Izsákon múlik. Vannak az életedben olyan dolgok, amiket el kellett volna engedni, de ismerlett belőle. És vannak olyan dolgok, amiket ragaszkodni kellett volna, de nem ragaszkodtál. És addig mész azon a hegyen, amíg nem mondod azt, az Úr, ha kell, föltámasztja, de nem veszi el. Nem fogja kivenni az életemből, hanem meg akar tanítani arra, hogy megkérdezi azt tőlem, hogy elhiszem-e, hogy én nem veszem el. Hogy nem győrködik abban, hogyha valamit ő mond, hogy az nem teljesedik be. Nem győrködik abban a hitetlenségben, amiben élünk. Hanem ő oda akarja adni azt az áldást, ami miénk. És senki másnak nem adja oda, mert a mi áldásunk. Amikor elkezdesz látni hit által, és van benned egy nagyon mély látás azzal kapcsolatban, hogy igen, a szellemi életben rengeteg dolgot megkaptam az Úrtól, de szükségem van arra, hogy megvalósuljanak dolgok, de olyan nehéz minden, hogy ez miért van, Uram, miért van ez? Azért, mert a látás egy teher. Azt jelenti a látás, hogy hordozni valamit, egy profécia, egy üzenetet, nagyon érdekes a héberben, éneklést is jelent a teher, és ajándékot is jelent a teher. Ezt mind a négy, hatot, egy, kettő, három, négyet elhoztam neked, rosszul írtam, mind a négyet elhoztam neked, hogy mind a négyet szellemileg lásd. Hogy Habakuk próféta azt mondja az ige róla, hogy vészterhes látomása volt, egy extatikus látása. Még meddig kiáltozok úgy, Uram, hogy nem hallod? Kiáltom neked, erőszak van, és nem szabadítasz meg. Miért engedsz aljasságot látnom? Végignézed a szenvedést. Fosztogatás, erőszak folyik a szemem láttára. Pereskednek és viszálykodnak. Ezért tehetetlen a törvény. Nem győz az igazság, mert gonosz bekeríti az igazat. Elcsűrve, csavarva jön ki az ítélet. Nézzetek körül a népek közt, figyeljetek és rémüljetek, mert olyat teszek a naphelyetokban, amit el sem hinnétek, ha csak úgy elmesélnék. Figyelj, mit mondott Isten neki? Figyelj, nem hinnéd el, ha nincs rajtad ez a vészterhes teher. Amikor Sárán nevetett, akkor rászállt ez a teher, a hit terhe. És amikor rászáll a hit terhe, akkor az történik a bensődben, hogy látok dolgokat, Uram, elkezdtem látni. És mit csináljak ezzel? Tudod, amikor a látás rászáll, most figyelj, látás rászáll, tudod, mi lesz veled? Birkózni kezdesz a látással. Birkózol a látással, mert olyan nagy, hogy le akarod venni magadról. Jákob ugyanúgy birkózott Istennel. Birkózol magaddal. Ma az egyházban, tudod, hogy miért nem sikeresek a szolgálók? Mert nem birkóznak a látással, hogy megvalósuljon. Azért nem sikeresek, és nem, figyelj, hogyha te valóban szolgálni akarod Istent, akkor hátra kell nézned, hogy hány ember követ téged. Hallasz? Mert ha téged nem követnek emberek, akkor nem vagy szolgáló. Akkor valamit elhibáztál az életedből. Ha pedig valaki szolgáló, tanítsd meg a más szolgálókat is erre. Ha valaki azt mondja, hogy ő Isten embere, akkor fiam, nézd hátra. Látsz ott valakit? Nem. Akkor nem vagy szolgáló. Jézusra mit mond az Úr? Mit mond Jézusra az Úr? Az én juhaim hallják az én szavamat, és követnek. Tehát van mögötte egy egyház. A teher az azt hozza létre az ember életében, hogy lát, és fájdalommal van megszentelve. Nincs olyan mennyei látás, ami könnyű. Nincs olyan mennyei látás, ami könnyű. Minél jobban látsz, annál nagyobb szenvedései jönnek az életedbe. És most meg kell majd tanulnod ezen a szinten, ez a magas szinten, hogy kell közlekedni. Mert amíg alul jársz a csőcselékkel, addig tudsz sarat dobálni, és átkozhatsz mindenkit. De amikor jön a szellemi látás, az egy szent dolog. Az fölemel téged egy magasságba, ahol nem úgy beszélsz, ahogy a csőcselék. Nem úgy beszélsz, ahogy az átlag ember. Nem úgy beszélsz, hogy úgy gondolkozom, mint egy átlag keresztény. Mert a tömeg megy egy irányba. De amikor jön Habakuknak a látás, ő egy teljesen más irányba lát. Mindenki, az egész egyház úgy, ahogy van csürbe csavarva, igazat nem mondva, a gonoszba van kerítve, minden káosz, mindenfajta ármány, mindenfajta olyan törvénytelenség van, ami az igazság fölött győz. És van egy ember abban az objektumban áll, és lát mindent. És egy teher van rajta, teher. Mélységes nyomás alatt van. Egy olyan szenvedés alatt van, amire azt mondja, miért kellett ezt nekem látni. Jobb lett volna, ha nem látom. Nemrég beszélgettem egy hitetlen emberrel, és mondta, hogy minél jobban látja a politikai helyzeteket, az embereknek az ismeretét, minél jobban átlátja a szitát, annál szenvedése teljesebb, és egyre keserűbb. Mert ez ezzel jár. Hogyha te nem úgy látsz, mint a másik, és az igazságból látsz, akkor az meg fog téged szenvedtetni, rázni, mint a villany. Ez ezzel jár. Mert ahol Isten van, ott más atmoszféra van. Nézzük meg, hogy mi történt ezzel az emberrel. Mit csinált ezzel a látással? A látás fájdalmas, mert meg kell birkózni azzal, mi van, mi várható, és minden így marad. Úgy néz ki. Őrhelyemre lépek, megállok a kőfalon, és figyelek, hogy meglássam, mit szól hozzám, és mit feleljek, amikor figyelmeztet. Látod, mit csinál? Nagy teher van alatta, de nem omlik össze, hanem elmegy Istenhez. Fölmegy egy őrállásba, direkt, jó magasba. Amikor egyedül van, és azt mondja Istennek, hogy figyelek, hogy lássam. Mondja, hogy figyelek. Hogy lássam. Az első az, hogy te komolyan gondolod Istent. Hogy azt mondod, Uram, én komolyan gondolom, és koncentrálok, és fókuszálok, hogy lássak. Ha nincs koncentráció, nincs látás. Ha nincs koncentráció, nincs látás. Ha nem veszed Isten komolyan, akkor Isten se vesz téged komolyan. Őrhelyemre lépek, megállok a főfalon, és figyelek, hogy meglássam, mit szól hozzám, és mit feleljek, amikor figyelmeztet. Hát ott, mit mondtam a szolgálat elején? Minden új kijelentés, figyelmeztetés, korrekció. Mert valahol tévejektél, és kihoz téged az Isten a tévejegésből, hogy egyre jobban láss az igazság szerint. Az Úr pedig így válaszolt nekem, írd le egy látomást, vésd táblákra, gyorsan olvasható legyen, mert máskorra van kitűzve a látomás, de megélénkül, a vég felé, és nem okoz csalódást. Ha sokára is, de számíts rá, mert biztosan eljön, nem késik. Lám felfogadott, akiben nem egyenes a lelke, de az igaz ember a hitében él. Amen. Mit mondott neki Isten? Azt, amit a Tóth Lajos ma ordít. Az igaz ember hitből él. I feel good. I feel good. Ugyanazt kaptam, amiről prédikálok. Az igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. Nem csal meg a látás, ember. Nem csal meg. Nyugodj meg. Nem minden fog beteljesedni az életedben. Lehet, hogy gyerekeid életébe, de nem fog megcsalni. Ha megkaptad, az működni fog. Lehet, hogy túlnyúlik rajtad. Amikor Izsák életét nézed, Izsák megkapta Ábrahámnak a teljes örökségét. De Istennek az volt a célja, hogy Ábrahám után Izsák vigye tovább ezt a látást. Mit csinált Isten, miután nem hitt a látásban Izsák? Lejött hozzá és elmagyarázta neki, hogy ugyanazt az áldást kaptad, mint amit az apád. Ne menj el Egyiptomból, maradj ezen a helyen. Miről beszélek? Arról beszélek, ha Isten áldása jön, akkor ott fog megáldani, ahol vagy. Mert figyelj, a hamis ima azt mondja, Uram, vigyél engem jó helyekre, hogy ott megáldj engem. Az igaz ima pedig azt mondja, hálát adok, Uram, ha te ide vezettél, itt fogsz megáldani. És ezek átmenetek lesznek. És Izsák, amikor elkezdett vetni, akkor nem az volt az a hely, ahol neki földművelősnek és mezőgazdasági szakembernek kell lenni, és nem ott kellett nem tudom hány hold, vagy hány millió hektárt venni, mert oda le kell szövekelni az életébe. Nem, filiszteus területen volt. Filiszteus területen. Ahol nem áldja meg őt Isten, csak azért áldotta meg Isten, hogy meglássa, hogy vannak átmenetek, lehetőségek, és Isten is semmi sem lehetetlen. Majd utána elkezdték ásni a kutakat, de az első kutat beásták, jött a következő kut, de még akkor se kellett ott maradnia. És ő azt hitte, hogy ott kell maradnia. Nagyon sokszor azt hiszed, hogy van egy áldás szinted, és ott kell maradni. Isten meg azt mondja, ezt csak azért adtam, hogy hitáltal élj, mert van következő szint. Csak nem akarsz következő szintre élni, mert azt mondod nekem, jó ez a kis doboz, jó ez a kis családomnak. Nem, Isten többet akar minden vonatkozásban, növekedés, fejlődést. Mondok még valamit. Nagyon régen nem vettem ezt észre, de most már észrevettem a héten. Dávidnál történik ez meg, hogy az amálikiták betörnek az ő területére. És képzeljétek el, ellopják mindenét. Abigéltől kezdve mindenkit. És visszajön. Visszajön Dávid. És senki sincs ott. Mindenki föllázad ellene. Azok a személyek, akik eddig a barátai voltak, azok az ellenségei lettek. Nem volt az őrhelyén. Nem volt az őrhelyén. Látást kapott arra, hogy ő Isten fia, Isten király, király gyermeke, belőle származik a Krisztus. De nem volt a helyén. Valami történt ott. És nem értettem, hogy miért tört be a Amálek. Hogy ellopta az összes emberét, a feleségeit, gyerekeit. Mindenit ellopta Amálek. Nem értettem ezt a szellemi erőt, hogy Isten megengedte. És ahogyan visszalapoztam a történetbe, eljutottam odáig, hogy Saulnál, mikor találkozik, és nem öli meg, akkor utána azt mondja, hogy bár most sikerült, fölénkbe voltam Saullal kapcsolatban, az őrült el, de hogyha mégis megöl engem Saul, elmegyek a filiszteusok földjére. De nem az Isten akarata volt, hogy a filiszteusok földjén legyen, hanem menjen tovább, amarán az Úr vezeti. De ő félt Saultól. Bár győzött, utána elbizonytalanodott. És azt mondta magába, lehetséges, hogy a Saul egyszer megöl. Elmegyek a filiszteusokhoz. Mi lett ennek a következménye? Isten rázódított az amálekitákat, hogy vegye észre magát, hogyha ebben a hitben fog élni, hogy Saul egyszer megöli, akkor nem lesz soha király, mert ő nem erre van elhívva, hogy féljen, hanem hogy király legyen. És ha higgye aztán, ha Isten fölkent engem, ha Isten elhívott engem, akkor király leszek. Ha engem korona kell, hogy a fejemen legyen, akkor én félhetek Saultól. Mert az időszámítás Istennél nagyobb, mint a Saul időszámítása. Hinnem kell abban, hogy ha még a legnehezebb pillanatban leszek Saulra, akkor se fogok meghalni. Mert azt mondta nekem Sámuel, én leszek az új király. És amit Isten előre kimondott, az valósággá lesz. Nem erről beszélek egész végig? Tudta Dávid, hogy ő király. Mégis elbizonytalanodott erre. Isten egy olyan tüzet adott egy amálékitát az életére, hogy mindenét elveszítette. És akkor ott áll egyedül. 300 ellenséges ember, aki saját maga neveltetése, saját maga csibé, mindenki ellen áll. És akkor mit csinál? Végre megkérdezi Istent. Uram, elmenjek-e harcolni? Na, és akkor állt vissza. Mert nem arra volt elhívva, hogy féljen, hanem hogy harcoljon. Nem arra volt elhívva, hogy a filiszteusok területén legyen, hanem arra, hogy elhívja, én király vagyok. És királyként fogok viselkedni, királyként fogok járni, királyként fogok öltözködni, királyként fogok beszélni a pusztába. A pusztában. És a harmadik részben pedig ezt mondja, Habakukról ezzel végzek, az egy pozícióba helyezi a szellemét. Dávid kivitte a pozícióból magát, kivitte a helyéről, kivitte arról az állásból az egész személyiségét, ahová Isten akarta tenni. És de Isten visszatent az amálekitákon keresztül. Tudod, nagyon sokszor az életedben, tudod, miért van baj? Miért van támadás? Mert nem az vagy, aki vagy. El kell hinned, hogy ki vagy. Mert azt szerint fog megállni Isten, aki vagy. Nem az szerint, ahogyan beszélsz, hanem aki vagy. Nem az imáid miatt hallgat meg Isten, hanem aki vagy, mert szeret. Uram, meghallottam üzenetedet, és megijedtem. Uram, attól, amit teszel, éveken belül elevenítsd meg, éveken belül ismertesd meg a te haragodban, ne feledd irgalmadat. Meghallottam, és legbelül remegek. Reszkető szájjal beszéltem. Kezdenek szétmállani a csontjaim. Dülöngélek a helyemen. Ez még mindig a tehernek a nyomása. Majd lenyugszom a nyomasztó napig, amely eljön a ránk támadó népre. De én az Úrban örülök, és lelkendezek szabadulásom Istenében. Az Úr Isten az én erőm, olyanná teszi a lábam, mint amely a szarvasok, és most figyelj, és az én magaslataimra vezet engem. A vezető zenésznek húros hangszereimre. Magaslataimra vezet engem. Pozíció. Tehát amikor ezt megláttam, már nem fizikai pozícióban gondolkodik, hanem szellemi pozícióban. Tudod, mit mondott? Adjatok egy széket, leülök, és kivárom a dolgot. Közben pedig dicsértek az Istent, és én is dicsérem veletek. De tudom, hogy Isten velem van. Bármilyen pusztulás lesz körülöttem, én dicsérni fogom Istent, mert bízom benne. Bízom benne, mert a magaslatban vagyok benne. Mit jelent a magaslatban benne lenni? Abba a pozícióban lenni, ami a tiéd. Isten fia vagy, meg vagy váltva. Isten elhívott téged, örök életed van, és a biztonságban van a jövőd Jézusnak a nevében. Ebbe a pozícióban vagy. Nem engedem a bizalmat a politikában, nem engedem a bizalmat emberekbe, bálványokba, gyülekezetekbe, szolgálókba, pásztorokba. Senkiben sem bízok olyan vonatkozásban, mint Istenben. Nem teszem egy kalapba Istent és embereket. Nem, jobban akarok bízni benned, Istenem, mint a politikában, vagy bármilyen összeesküvés elméletbe Isten dicsőségére. Amen. Ó, halleluja. Ezzel zárom, ezzel a pár ponttal, mert ha már megcsináltam, akkor felolvasom, nem? Hát most miért írtam meg? Nem? De. Nem azért imádkozunk, hogy hitünk legyen. Nekem kell alkalmaznom a hit hallását. A hit hallása nélkül élet lelassít, és átirányít a testbe. Ha nem hallasz, testbe fogsz hallani. A második még jobb. Nem azért imádkozunk, hogy eljussak egy áldottabb helyre. El kell hinnem, hogy a kegyelem bennem munkálkodik. Ő általa, a betűt kihagytam, ő általa nem leszek, hanem vagyok. Létezem a kegyelem által. Vagyok. Vagyok, aki vagyok a kegyelem által. Már kész vagyok. Előttem jár, és oda jutok, ahol kezelnem kell azt, amit kapok. Még egyszer, ezt még egyszer. Amikor az áldásról van szó, akkor, hogy előző héten mondtam, te bele fogsz botlani az áldásba. Tehát ez úgy lesz, hogy egyszer csak tárgyalsz valakivel, beszélsz valakivel, és te meglátod, hogy ezt lehet csapni. És kiveszed hátul a gyönyörű szép taniszütődet, megpörgeted, átteszed a taniszütőt, na ezt ott nyesek most, ez most az én pillanatom. Bam! Ennyit kell tenned. Semmi más nem kell tenned. Mert kegyelemből van. Mert kegyelemből van. Ez így lesz az életedben. Nem azért imádkozunk, hogy meglegyen valamim, amihez hit nélkül is eljutok. Csak a tehetségemet kellene használnom. Nagyon sokan imádkoznak dolgokért. Nem. Vegyél egy telefont, és amire szükséged van, az hív föl. Állás kell? Keresd ki állásokat, és hív föl. Olcsóbb valami kell? Keresd ki, hív föl. Ne imádkozz azért, hogy olcsóbb legyen valami neked. Hív föl! És mondd azt, hogy ezt ennyiért nem veszem ki, de egyért igen. Ennyiért nem veszem meg, de ennyiért igen. Volt olyan az életetek, amikor odahoztak valamit, itt van ennyiért. És elfogadtad? Mondhatod volna, nem. Köszönöm szépen. 100 000 olcsóban akarom, vagy 200 000. Nekem ez nem éri meg. És odaadták volna. Mert te csak azt veszed meg, amit látsz. De a hit nem azt hozza, hanem a hit azt mondja, hogy nem. Olcsóban is meg lehet neked. Amen. Szemet ad Isten neked. Hogy ne imádkozz dolgokért, hanem használd a tehetségedet. A minek van a telefon a zsebedbe? Azért, hogy csodákat élj át. Ez nem kell hit, tehetség kell, az száj kell. Mózes odaáll Isten elé, én nem tudok beszélni, nem fogok tudni szolgálni. És Isten felháborodik, hát ki adta a szájad neked? Hát normális vagy. Nem azért imádkozunk, hogy a folyamatok, amelyek jelenleg érnek, elmúljanak idő előtt. Úgy, hogy kimeneküljünk belőle valahogyan, és valamibe belekerüljünk. Hisz valami miatt jutottam oda, ahol vagyok. Ez utolsó. Vannak dolgok, amiket föl kell fedezned, hogy ez azért van, mert elszúrtam. Azért vagyok itt, mert nem a helyes úton mentem. Ne azért imádkozz, hogy gyere ki belőle. Mert a következő úton megint bele fogsz kerülni, ha szeret Isten. Hanem azért imádkozott, amiben benne vagy, hogy megértsd, hogy hol hibáztál. Hol rontottad el?